Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 479. dicséret első és második versét énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a gyermektáborainkat, és a mai istentisztelet után a Rákóczi kertben megtartandó hátrányos helyzetű gyermekek táborával kapcsolatosan megbeszélés lesz a gyülekezeti termünkben. Szeretettel várunk mindenkit, aki ebben a munkában részt vesz. Nyáron is tartjuk gyülekezeti alkalmainkat a megszokott rendben, bibliaóránkat a szerda esti megszokott időpontban 6 órakor a gyülekezeti teremben, illetve ifjúsági óránkat a szombati 4 órai megszokott időben a alaksori ifjúsági teremben. A ránk következő héten a baptista gyülekezetnek angol tábora lesz itt a templom mögötti épületben. Nekik nincs jelenleg olyan helyük, ahol ezt meg tudnák tartani, így nálunk tartják. Isten áldása legyen ezen a táboron is. Most folytassuk az istentiszteletet, a 67. Zsoltárt énekeljük, mind a 3 versével, így kezdődik: Úristen, áldj meg jóvoltodból, és kegyesen fordulj hozzánk. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Mózes első könyve 30. fejezetének első 6 versét. Amikor Ráhel látta, hogy ő nem tud szülni Jákobnak, féltékeny lett Ráhel a nénjére, és ezt mondta Jákobnak, adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok. Jákob haragra gerjedt Ráhel ellen, és így szólt, talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled a méh gyümölcsét. Ő pedig ezt felelte, itt van Bilha a szolgálom, menj be hozzá, és ha majd a térdemen szül, az ő révén nekem is lesz fiam. Így adta hozzá feleségül Bilhát, a szolgálóját. Jákob pedig bement ahhoz. Bilha teherbe esett, és fiút szült Jákobnak. Akkor ezt mondta Ráhel, ítélt ügyemben Isten, meghallgatta szavamat, és adott nekem fiút. Ezért nevezte el őt Dánnak. A kegyelem Istene tegye áldottá igéit, hogy ne csak halljuk ezeket a szavakat, hanem meg is értsük. Egyrészt Jákob, mint apa, nagyon jól tette, hogy Istenre mutatott. Azt mondta, hogy ne tőlem kér gyermeket, hiszen Isten adja, vagy nem adja azt. Másrészt Jákob helytelenül tett, amikor egyszerűen hagyta, hogy sodorja magával Ráhelnek a vágya és a kérése, és a szolgáló lánytól született gyermek. Aztán különösen ezzel a gyermekkel sok baj volt, és azzal a törzsel, amelyik ebből a kapcsolatból származott, de Isten mégis csodálatos édesapánk, akinek a tervébe minden beleillik, és aki mindent jóra fordított, és egy ilyen családból és négy anyától született meg egy apától a Izrael törzse, az Isten népe. Imádkozzunk fennállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy feladatokat bízol ránk, és hogy közben rád mutathatunk, eszünkbe juthat, hogy annyi minden van, amihez mi kevesek vagyunk. És csak úgy végezhetjük jól a feladatunkat, hogyha nem magunkat mutogatjuk, hanem rád tudunk mutatni. Könyörülj rajtunk, mert sokszor nem vállaljuk el a felelősséget, sokszor csak sodornak az események, nem vagyunk igazán férfiak, akik befolyásolni akarják a dolgokat, akiknek egy tervet kell, egy terv szerint kell végrehajtaniuk. Könyörülj rajtunk. Bocsásd meg az elmúlt időszakban elkövetett mulasztásainkat, vétkeinket. És köszönjük, hogy Te ott vagy az életünk mögött. Te jóra fordítod a legzűrzavarosabb dolgokat is, mert neked csodálatos terved van. Köszönjük, hogy Te vagy a mi mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy most eléd állhatunk, és Téged várhatunk, hogy megszólíts minket. Könyörülj rajtunk, szent lelked által. Amen. A megkezdett 479. dicséretet folytassuk, és énekeljük a hátralevő két versét. Így kezdődik. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts.
merek kérni, taníts.
Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele, 3. fejezetében található megírva a 14., 15. és 16. versekben a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az apák napja, azt gondolom egy furcsa csengésű dolog mindannyiunknak a fülében. A családban tudjuk, hogy ünnepeljük régóta az anyákat, és ez jól van így. Mi különbség az anyák és az apák között, az anyák napja és az apák napja között? Hát azt talán, ha végig gondoljuk a munkahelyeket, hogy milyen dolog a dolgozó embereket, akik beosztottak, akik gürcölnek azokat megünnepelni, és milyen dolog mellé állítva a főnököt megünnepelni, azért a kettő között biztos, hogy nagy különbség van. Aki gürcöl, és akinek a munkáját természetesnek veszik, és akinek úgy kiadják a feladatokat, az természetes, hogy ünnepeljük. Ha a főnököt ünnepeljük, az igazából vagy, ha komolyan vesszük, akkor személyi kultusznak hívják, ha nem vesszük komolyan, akkor eszemiszomnak. Az nyilván nem ugyanaz a kettő. Egy családban, bár családias a dolog teljesen, de hasonló a helyzet. A családban a feleség dolgozik éjt-nappal átéve, csendben, a háttérben, észrevétlenül, és ha ezt megünnepeljük az anyák napján, ez egy nagyon természetes, kedves dolog. Ha az apákat ünnepeljük, ez egy normális és rendes társadalomban ez nyilván szóba sem jön, de a miénk már nem ilyen. Mégiscsak azt gondolom, hogy az apák napjának valahol eljött az ideje. Tudnék azért, mert a mai társadalomban már az apák vannak a legkevésbé a helyükön. Vagy úgy lehet mondani, hogy a legkevesebb apa van a helyén, vagy úgy lehet mondani, hogy nagyon kevés apa van a mai társadalomban, igazi édesapa. Egy felfordult társadalomban biztos, hogy fontos dolog a rendet tartani, fontos dolog, hogy erről beszéljünk. Nyilván az apák napja nem egy érzelgős ünnep, ahogy az anyák napját szívünkből ünnepeljük, az apák napját másképp kell ünnepelnünk, de annak helye van, hogy az Isten előtt megnézzük, hogy mi is az apáknak a helye, a feladata, ezt egyszer egy évben hangsúlyozzuk, hogy az apák és mindenki tanuljon ebből. Hogy felfordult a társadalmunk, ez igazából mi úgy gondoljuk, magyarok, hogy ez Kelet-Európára jellemző, de ez nem így van egyáltalán. Az Amerikai Egyesült Államok felfordult társadalmában a négerekkel azért van nagyon nagy gond, a néger fiatalokkal, az a nagy gond velük, hogy a bűnelkövetőknek a nagyon nagy százaléka, tehát a felénél jóval több néger fiatal, és ezt megállapítják a társadalomra ránéző emberek, hogy ennek a hátterében az van, hogy az amerikaiak segítették méghozzá egyik fele a pártoknak, segítették azzal a magányos gyermekeiket, magányosan nevelő anyákat, hogy komoly segélyben részesítették őket. És ezt, hogy úgy mondjam, a néger anyák különösen megragadták ezt a lehetőséget, és még ha lett volna is lehetőségük, hogy teljes családban élnének, valami halvány reménysugaruk ebben, nem kapaszkodtak annyira, és nem tartották vissza az apákat, akik el akartak menni, hanem úgy gondolták, hogy majd így jó lesz a család, hogy ők lesznek a szülők egy személyben, fölnevelik a gyermekeiket, és így meg is tudnak élni, hogy ezt segélyezi a társadalom. És az apa nélkül fölnőtt sok-sok néger gyermek és fiatal nagyon megsínylette mindezt, és egy egész társadalmat megterhel és kárára van azzal a sok-sok problémával, kábítószerrel, egyebekkel, amik éppen közöttük, éppen a csonka családokban felnőtt gyermekek között nagyon-nagyon nagy százalékban okoz problémát. Íme egy jelzés arról, hogy az apáknak nagyon nagy szerepe, feladata, helye van a társadalmunkban, és ha hiányoznak, az nagyon nagy gondot jelent. Az újszövetségi ige, amit felolvastam, egy lefordíthatatlan szójátékot tartalmaz. Meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, mondja Pál apostol, és ezt nem is értjük, és nem látjuk benne, hogy hol van a szójáték. A görögben az atya vagy apa, az a szó úgy hangzik, hogy páter, és a nemzetség pedig úgy hangzik, hogy pátria. A nemzetség szó az apa szóból származik. Egy főnévből főnevet képző végződés társul az apa szóhoz, tehát úgy is mondhatnánk, hogy a görög nyelvben a nemzetség szó annyit jelent, hogy apaság. Amikor Pál apostol így imádkozik az efézusi gyülekezetért és minden hívő emberért, hogy meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön, adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, akkor így imádkozik, hogy meghajtom térdemet az atya előtt, akiről kapja nevét minden nemzetség, akkor egy nagyon nagy és fontos igazságot hangsúlyoz itt. Hangsúlyozza, hogy az atya az atya. Hogy az Istennek a neve ez, hogy édes apa. Csak a magyar nyelvben van, az én általam ismert nyelvekben legalábbis, külön szól az apára és az atyára. Ez az előnye is van nyilván, de két nagyon nagy hátránya van. Egyrészt elidegeníti tőlünk a mennyei atyát, mert őt nem apánknak szólítjuk, ahogy az összes többi nyelvben is, ahogy a Biblia eredeti szövegében is, a hétköznapi apa megszólítás szerepel az Isten megszólításában is. A másik dolog pedig, hogy ráadásul az atya szó ma még használatos, de csak egyetlen egy helyen, a katolikus lelkészek megszólításában, és ez megint egy hátrány, mert egészen félre vezeti és tereli a gondolatainkat. Isten apaságáról van szó ebben az igében, ami egy nagyon érdekes dolog, hogyha végig gondoljuk. Hogy az Isten úgy mutatkozott be nekünk, mint apa. És itt arra gondolok, hogy a két szülő közül nem az anyát választotta, hogy úgy mutatkozzon be, bár megtehette volna. Úgy mutatkozott be közöttünk, előttünk, mint apa. Mit jelent az? Miért ezt választotta? Nagyon érdekes, hogy az anya az egy megkérdőjelezhetetlen dolog. Nem csak fizikailag, hogy azt, hogy ki egy gyermeknek az anyja, az nyilvánvaló, de lelkileg is ez egy megkérdőjelezhetetlen tisztség, feladat, dolog, mert ez egy olyan nagy hivatás, amivel együtt jár egy csomó minden. Úgy szoktam mondani, hogy mi férfiak harcolhatunk az egyenjogúságért, de teljesen fölösleges. A nők mindent meg tudnak tenni, amit mi férfiak, de a férfiak három nagyon fontos dologból ki vannak hagyva, és ezért hiába harcolnának. Ki vannak hagyva a gyermek kihordásából, ki vannak hagyva a gyermek megszüléséből, világrahozásából, és ki vannak hagyva a gyermek szoptatásából. És ez így van, ez ellen nincs fellebbezés, ezen nem tudunk változtatni, és nem is kell nyilván. Az anya tisztsége egy megkérdőjelezhetetlen dolog, az apaság ezzel szemben egy nagyon is megkérdőjelezhető dolog, ahogy mondtam, nem csak fizikailag, hanem maga a létében is, lám-lám, a mai társadalomban meg is kérdőjelezik, sokszorosan. Rengeteg a csonka család, ahol vagy azért, mert így történtek a dolgok, passzívan, vagy azért, mert a nő azt mondta, hogy én így is elég vagyok, az anya képezi a családot és neveli a gyermekeket. És az Isten mégis nem a megkérdőjelezhetetlen szülői feladatot vállalta magára, és nem úgy mutatkozik be, mint aki a mi anyánk, hanem apaként mutatkozik be, és ezzel pontosan ezt a megkérdőjelezhetőségét veszi magára a szülői tisztségnek. Ahogy meg is kérdőjelezik sokan a mai világunkban, hogy van-e egyáltalán Isten, és ha van, akkor mi dolga van, és ha van, akkor mi szükség van rá, és ha van, akkor jól csinálja-e a dolgokat. Igen, az Isten nyilván tudva, szándékosan vállalta ezt a fajta bemutatkozást, hogy igen, én a ti apátok vagyok. Meg lehet kérdőjelezni, de majd tapasztaljátok a hiányomat. Az apának ez a megkérdőjelezhető voltához először is alapjaiban az tartozik, hogy ő neki nem az ösztönei jelölik ki a feladatát. A munkája nem alapvetően az ösztön életéből ered az anyának, alapvetően onnan ered, tehát meg van határozva. Az anya, a nők nem szoktak foglalkozni az élet értelmének a problémájával, így szoktam ezt röviden megfogalmazni, mert ha egy nőnek van a közelében valaki, vagy akár egy kutya is, akiről gondoskodnia kell, akkor az a nő már nem érzi úgy, hogy értelmet kellene keresni az életének. Amikor megszületik a gyermeke, attól kezdve meg van határozva az élete és annak értelme, és végzi a dolgát az ösztönei szerint beprogramozva, meghatározva szinte. A férfiak nem ilyenek. Ők nincsenek beprogramozva az ösztöneikben. Őnekik tudatosan rá kell ébredniük a dolgokra. Tudatosan végig kell gondolniuk és vállalniuk az apaságot és az ezzel járó teendőket, a család vezetését, a róla való gondoskodást. Az apák ilyenek. Hát értjük, hogy az Isten miért így mutatkozik be, mert őt nem hajtja és kényszeríti semmi ösztönszerűen arra, hogy velünk foglalkozzék és mi rólunk gondos viseljen. Ő mindezt nem ösztönszerűen teszi, hanem tudatosan végig gondolva. Nem azért kegyelmes, és nem azért hajol le hozzánk, nem azért bocsátja meg a bűneinket, mert ösztönszerűen más nem tehet, mint egy anya, hanem tudatosan látva, a dolgokat végig gondolva, és magára vállalva a felelősséget, teszi a dolgát. Ilyen Istenünk van, aki az édesapákhoz hasonló ebben. Ez nagyon jó tudni, hogy ő tudatosan teszi. Nem azért, mert más nem tehet, hanem végig gondolva, szándékosan, és így bánik velünk. Ami ebből következik, ahogy mondtam, a tervszerű munka. Hogy bizony előre kell látni, hogy minek mi lesz a következménye. És ha mi rossz úton haladunk, azt ő előre látta. Ez az egész világ egy olyan tervezés, amelyben az Isten előre látja, mint egy sakkjátszmában, ugye előre végig gondolja az ember a lépéseket, és hogy arra mi a válasz, és hogy az mi lesz. Hát az Isten sokkal inkább. Mivel ő nem ember, ő mindent egyszerre lát, a múltat is, a jövőt is, ő sokkal inkább látja mindazt, ami következmény lesz, hogy mi lesz belőlünk, hogy mi mennyire el fogunk fordulni tőle, mi lesz ennek a következménye, és mi lesz erre az ő válasza. Olyan jó egy ilyen valaki által vezetett világban élni. Mi ezt föl se tudjuk fogni, hogy az Isten mit tud és mit lát előre, de nagyon jó nekünk, hogy ezt tudjuk, hogy ő ezeket a lépéseket előre végig gondolta, tudja, hogy mi lesz, nem okoz neki semmi meglepetést. Tulajdonképpen, amikor a predestinációról volt szó, akkor ezt tárgyaltuk, mert ezzel a szóval lehet ezt igazán visszaadni. Ő egy olyan előre megírt tervben a tervező, ahol minden tekintetben van véve, ahol semmi nem okoz neki meglepetést. És olyan jó így tudni a betegségeinket, a környezetünkben levőknek a betegségét, a nehézségeket, amik jönnek, az összes kockázati tényezőket, hogy ez az Isten tervében benne van végig gondoltan, tudatosan, úgy, hogy ő tudja, mi erre a válasz, ő ezt kézben tartja és a céljához vezeti. És még egy dolog hozzátartozik ehhez az apasághoz. Hozzátartozik az, hogy az apa éppen ezért közvetetten formálja a környezetét. Ebben is különbözik az anyától. Az anyának benne van az ösztöneiben, hogy nevelje a gyermekét, és ez formálást jelent. Az anya azt kapta, hogy mindenkit a saját képére akarjon formálni. Sokszor még a felnőtt emberek esetében is egy nő nehezen fogadja el, hogy miért nem olyan, mint én, miért nem úgy gondolkodik, miért más. Egyszerűen azért, mert az ösztöneibe ezt kapta, hogy formáljon. Azt a picin gyermeket 100%-ban alakítania, formálnia kell a saját képére. Az apa nem ilyen. Ő nem akar egy az egyben formálni, pláne a saját képére formálni igazából senkit. Sőt, az apák, ahogy elhangzott ez már, örömmel látják, hogy különbözőek vagyunk, hogy ki-ki más adottságot kapott, hogy a családban sem vagyunk egyformák, és amikor szerelmesek, akkor különösen örömmel, és különösen lelkesedéssel látják, hogy az a hölgy, akit szeretnek, az mennyire más, mennyire másképp gondolkozik, mint ők. Az apák nem akarnak senkit közvetlenül formálni, hanem inkább közvetetten. Azzal, ahogyan élik az életüket, a példamutatásukkal, ahogyan viszonyulnak a másik emberhez. De ez sem azért teszik, hogy példát adjanak feltétlenül, hanem teszik, és ezzel óhatatlanul közvetve hatással vannak a környezetükre. És milyen nagyszerű dolog, hogy az Isten sem közvetlenül akar minket formálni. Sokszor azt szeretnénk, ezt várjuk, ezért imádkozunk, hogy Istenem, változtass meg a körülöttem élőek embereket, sőt, változtass meg engem, nyúj belém, változtass meg bennem valamit, közvetlenül formálj, nem. Az Isten, mint apa, ilyet nem tesz. Ő közvetetten formál. Ő azt akarja, hogy megértsük, hogy ki ő, megértsük, hogy milyen csodálatos a terve, megértsük, hogy hogyan munkálkodik, és ez közvetve formáljon át minket. Csodáljuk, és ebben alakuljon át a szemléletünk, a gondolkodásunk. Ilyen az Isten. Tehát az igénynek a mondani valója elsősorban ez, hogy adjunk hálát és csodáljuk azért az Istent, hogy ő ilyen, és velünk így bánik. A második mondani valója az apáknak szól, hogy ti közvetlenül erre vagytok elhivatva. Hogy ne ösztönszerűen munkálkodjatok, hanem végig gondoljátok a dolgokat, eltervezzétek. Tervszerű munkát vár tőletek az Atya, aki titeket a saját képeként tett ebbe a világba és a ti családotokba. Gondoljatok végig mindent előre. Minek mi lesz a következménye? Mennyiszer nem felelünk meg ezeknek a dolgoknak, mi apák. És azt is vegyük figyelembe, hogy közvetetten formálni akarjuk a környezetünket. Tehát vegyük figyelembe, hogy mi példák vagyunk. Úgy beszéljünk, úgy cselekedjünk, úgy tervezzünk. És becsüljük meg, hogy igen, ennek nagyon nagy hatása van. A közvetlen formálásnak ellen szoktak állni az emberek. Egy anya keze egy bizonyos kor után már meg van kötve, mert ő ösztönszerűleg közvetlenül akar formálni, és elég korán a gyermekkor eljut abba arra az állomásra, hogy már nem hagyja magát közvetlenül formálni. És milyen nagy eszköz van az apák kezébe, akik közvetetten formálhatnak, de értékeljük-e ezt az eszközt, és úgy élünk-e ebben a világban? Jézus Krisztusban az Isten eljött, hogy közvetetten formáljon minket, hogy megmutassa, hogy ő kicsoda. Ez is kifejezetten egy férfias cselekedet volt, hogy eljött közénk, hogy megmutassa ő ki, nem akart beleavatkozni az életünkbe, bíráskodni felette, hadseregekkel kikényszeríteni dolgokat. Eljött Jézus Krisztusban példának, eljött Jézus Krisztusban, hogy munkálkodjon, mert van egy terve, és ő tegyen meg mindent, és halljon meg a bűneinkért, és ez az, ami megváltoztatta ezt a világot, és a mai napig ez képes egyedül minden embert belülről megváltoztatni. És van a Bibliában egy különös mondat, Pál apostol levelében található ez is. Ez a felszólítás, ez a parancsolat, hogy legyetek férfiak. Ez egy gyülekezetnek szól, amelyben férfiak is, nők is vannak, de ezért hangzik el ez, hogy legyetek férfiak, és hiányzik a Bibliából, hogy legyetek nők, mert valószínűleg erre gondol az Isten, az ő apaságára, hogy ő nem ösztönszerűen, hanem tudatosan munkálkodik, ő előrelátó és megtervez mindent, és nem közvetlenül, hanem közvetetten akar formálni. Adja Isten, hogy apák napja fölnyisse egy kicsit a szemünket, hogy az Isten milyen csodálatos apánk, hogy minden apának ő hozzá kell hasonlítani, sőt, minden embernek. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre. A 269. dicséret első versét énekelve, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Istenre bízom magamat. hiszen, Istenem és Atyám lészen.
Jöjjetek, testvéreim, fennállva imádkozzunk ismét. Dicsőítünk téged, Istenünk, köszönjük, hogy ez a világ egy hatalmas, kozmikus méretű család. Köszönjük, hogy itt nem kell félnünk, mert biztonságban lehetünk, mert te vagy a családfő, aki mindent előre látsz, tudsz, és aki mindent beleszámítottál a te mérhetetlen nagy tervedbe. Köszönjük, hogy ezt tudhatjuk. Köszönjük, hogy a tenyereden biztonságban érezhetjük magunkat. Köszönjük, hogy nem kell aggodalmaskodnunk. Köszönjük, hogy a halálban sem történik más, mint hogy aki a te gyermekedként benned hitre jutva, Jézus Krisztusban megváltva élt, az belép az atyai házba, a szó fizikai értelmében is megérkezik hozzád. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy megértsük ezt a csodálatos valóságot, hogy te vagy a mi mennyei édesapánk. És kérünk téged, hogy segíts, hogy az életünkben leszűrődjék ebből mindaz, ami ennek következménye lehet, az, hogy mi is tudatosan éljük ezt az életünket, fölül emelkedve az ösztöneinken, sőt, mivel belátást kapunk a te tervedbe, megtanulunk előre látni, tervezni, megtanulunk másokat is segíteni, hogy előre lássanak. Megtanulunk gyermekeket nevelni. És köszönjük, hogy tőle tanulhatunk a példánkkal, a lényünkkel, a cselekedeteinkkel formálni a környezetünket. Köszönjük, hogy ezt tehetjük, mert te megváltasz minket, átformálsz bennünket, kiigazítod a sok-sok tévedésünket és hibánkat. Köszönjük, hogy erről szól a te terved, és köszönjük, hogy biztosak lehetünk, hogy célhoz ér. Amen. Most ki egy percnyi csendben önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most egész magyar népünkre imádságos szívvel gondolva énekeljük el a himnuszt.
Meg
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk a záró énekünként a megkezdett 269. dicséretet. A második versétől énekeljük végig, öröktől fogva ismerte, hogy mire lesz szükségem.